Hát ezt olyan jól elmondtam, hogy már csak simán jó reggelt kívánunk Sokító Gábornak. Szia!
Jó reggelt kívánok! Na, na hát a kérdésre a válasz. A,
jó, akkor folytathatjuk, és igen, kicsit ilyen daraposan, ugye? Jó, oké.
Tehát a kérdésre a válasz, hogy alapvetően, amikor ezt, hát most már lassan a hatodik, hetedik éve csináljuk ezt minden évben egy ilyen összehasonlító elemzést. Ez, ugye akkor, amikor elkezdtünk, akkor az volt a fő kérdés, hogy az ingatlan árak mögött meg tudunk-e fogni olyan ilyen objektíven mérhető tényezőket, amik segítenek abban, hogy megmagyarázzák, hogy miért vannak nagy különbségek. Aha. Mondjuk egy vidéki város és egy fővárosi kerület között például. Na most akkor megnézegettük, volt egy ilyen előadást is készítettem erről, hogy a különböző nagy elemző központok, az Economist, a Mercer, tehát ugye számos olyan cég van a világban, akik vagy a gazdasági tanácsadás részeként, vagy pedig például a munkaerőpiaci elemzések, az életköltségek, tehát a megélhetéshez szükséges minimális jövedelmek és egyebeknek a vizsgálata kapcsán mérik, hogy a különböző világvárosokban mi mennyibe kerül, mennyire jó élni. Ugye minden évben vannak ezek az elemzések, ugye Bécs például itt a szomszédban nagyon jól szokott szerepelni.
Igen.
És akkor mi is elkezdtük nézegetni, hogy mondjuk a nálunk elérhető statisztikákból, persze mi nem akartunk 150 különböző mutatószámot összevetni, bár lehet, hogy az is érdekes lenne, hanem így a legfontosabbakból csemegésztünk, tehát van egy kicsit az intézményi ellátottság, azt is nézzük, hogy mennyire messzire kell elmenni dolgozni valakinek, hogyha megélhetéshez akar jutni. Nézzünk egy kicsit társadalmi státuszmutatókat is, tehát hogy akik ott laknak, tehát hogy milyen, ugye akinek nagyobb elkölthető jövedelme van, az nyilván nagyobb választási lehetőséggel bír, és hogyha azt látjuk, hogy sokan laknak egy bizonyos helyen, magasabb státuszú népességből, az valószínűleg van egy ilyen minőségi jellemzője is. És azt is nézzük, hogy hova szeretnek költözni az emberek. Aha. Tehát ugye ezek az öt ilyen fő mutatónk van, és akkor ehhez illesztjük hozzá a lakás árakat. Jellemzően, amiből a legtöbb adatunk van, az a használt társasházi lakás. Itt ott a fajlagos négyzetméter árakat vetjük ezzel össze. Én hát most már évről évre azt látjuk, hogy viszonylag az élboly az nagyon stabilan tartja magát. Az idei elemzésünknek talán az a különlegesség, hogy a középmezőnyben látunk egy ilyen összetorulást, tehát hogy nagyjából kiegyenlítődnek a különbségek, tehát nagyon sok város van, ugye ezt csak a megyei városok körében végezzük ezt a vizsgálatot. Gyakorlatilag nagyon picik a különbségek itt a középmezőnyben. Az élmezőnyben, hogyha Budapest kerületenként vesszük, akkor azt látjuk, hogy bizony a belső kerületek ezekben az objektív tényezőkben nagyon hasítanak, és ezt nagyon erősen, hogy mondjam, megtámogatják az ár információk is. De van egy-két külső kerület is, ugye mondjuk a belváros peremén a 13. kerület, ugyanígy hát a második kerületnek is van belső, külső része, de mondjuk kicsit külsőbbnek tekinthető talán a 11. vagy a Zugló ugye 14. kerület. És aztán az agglomerációnak a városait látjuk, hogy bizonylag erős rangsorban elől állnak, Szentendre, Gyödöllő, Budaörs. A vidéki városok között pedig Veszprém és Eger az, ami most már több éve elég erős pozícióban itt közvetlenül a fővárosi kerületek mögött van. Csináltunk egy olyan listát is, ez most így ebbe a közleménybe egy külön nem lett megemlítve, ahol kifejezetten Budapestet így összecsomagoltuk, tehát nyilván akkor a budapesti peremterületek és ezek a nagyon előálló budai, illetve pesti belső kerületek egy picit kiegyenlítsük egymást, és akkor így már Budapest hátrább szorul, és akkor a sorrend Eger, Szentendre, Veszprém, Gödöllő, Veresegyház és Budapest lett.
Uh-huh. És Budapesten belül, ugye, amit említettél, a két rész, Pest és Buda belvárosi, a szűk belvárosi, tehát Budán az első kerület, és Pesten az ötödik kerület az, ami viszi a prémet.
Így van, és hát szorosan követi a hatodik és a kilencedik Aha. kerület is, tehát hogy a pesti belső kerületekben. Nyilván itt azért nagyon sokat jelent az, hogy rengeteg intézmény található, tehát hogyha most ezt kiterjesztenénk még akár a kultúrára, akkor egyértelmű, hogy nyilván ezek a városrészek, ezek nem egyszerűen a saját lakóikat szolgálják ki, hanem egy jóval nagyobb vonzáskörzetből érkezőket, és azt hiszem, hogy ez igaz az oktatásra is, és az egészségügyi ellátásra is. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a környezeti minőségükben is egy nagyon nagyot léptek előre. Nyilvánvaló, hogy ha valaki a második kerületben valahol az erdő közelében lakik, annak egészen más azért a szabadidős eltöltési lehetősége, vagy az, hogyha természetbe akar kisétálni, mint mondjuk, hogyha valaki a 9. kerületben, de azért a közterület fejlesztések az elmúlt 10 évben nagyon nagyot léptek előre. És azt gondolom, hogy igen, érezhetően zöldül a város, nyilván forgalomcsillapítás, gyalogos zónák, stb. Ezek mind hozzájárulnak ehhez, hogy aki helyben él, és mondjuk nem kell autózni, mert nyilván van egy másik rétege a társadalomnak, akit esetleg bosszantja az, hogy nem talál már parkolóhelyet, mert már megint egy parkot csinálnak az utcájában. De ez nyilvánvalóan összességében azért emeli a környezetnek a minőségét, és ez a vonzerejét.
És utána ezek hozhatják a mozgásokat a listába, ugye az erőteljesebb fejlesztésű területek jönnek föl, a kevésbé azok meg
esetleg... Így van, és hát azt is látjuk, hogy ahova a bevándorlás, tehát a más kerületekből, vagy más városokból való beköltözés erősödik, az is nagyon erősen tudja nyomni ezt a listát. Nyilván minden ilyen statisztikának ugye ez a előnye is, meg a hátránya is, hogy ahogy én szabályozom, hogy milyen mutatókat keverek bele ebbe a koktélba, olyan lett az íze. Nyilván ezen gondolkozunk mindig, de most idén itt a karácsony előtt már nem kezdtünk el ilyen metodikai fejlesztéseket csinálni.
Nem csodálom.
A hasonlíthatóság is fontos szempont, tehát hogy ne kezdjünk most mindent a nulláról építeni. De azt gondolom, hogy azért elég jól mutatja és magyarázza az árakat. Ugye ott szokott lenni érdekes dikotómia, ahol azt látjuk például ugye a listának a vége fele, hogy egyébként abszolút mutatókban viszonylag elfogadható települések, különösen az agglomeráció vagy és a külső pesti kerületek viszonya egy érdekes, hogy alapvetően azok, akik mondjuk kiköltöznek a városból, alapvetően ugyanúgy azért a városi szolgáltatásokat veszik igénybe, és viszont az árak esetleg kedvezőbbek, ahhoz képest mondjuk így egy külső pesti kerület és mondjuk 2-3 településsel odébb, hogyha valaki kiért költözik, ami nyilván nem azzal függ össze, hogy az objektív mutatókban olyan rettenetes különbség lenne, hanem azért, hogy az életmódban mi máshogy veszük igénybe a városnak a szolgáltatásait, és ezért hajlandók vagyunk akár fizetni is.
Csak azt hiszem, hogy ezt a torlódást, amit mondtál itt a középmezőnyben, például jól szemlélteti, hogy Pécs, Miskolc, Székesfehérvár között 2%-os eltérés van az értékelésben. Ugye Pécs van előrébb 54-7-tel, Miskolc 54-6-tal, Székesfehérvár 54-5-tel. Tehát itt már tényleg ilyen nagyon nüansznyiak ezek a különbségek.
Így van, és én azt is érzékelem, hogy azért nagyon sok szempontból ugye itt a költözések segítették ezeket a városokat, hiszen munkahelyek jöttek létre, viszonylag jó kereseti lehetőségek vannak, és ezek vonzóvá teszik ezeket a megyeszékhelyeket, vagy régióközpontokat.
A hátsó sorban kiket találunk, ahol még nagy fejlesztések várnak arra, hogy föl tudjanak zárkózni?
Mindjárt kattintok itt a táblázatomon.
Hát akkor kérdezek egy konkrétat, mert hogy éppen Balázs is ott volt egy találkozó keretében, összefutottunk régi zalaiak, és hogy mindenki mennyire szeretett Zalaegerszegen élni, és most itt a lista legvégén találjuk a kedvenc városunkat, hogy Zalaegerszeg például a nagyon-nagyon hátul van, meg Nagykanizsa is egyébként, és sok hasonló méretű város, ez miért lehet?
Igen, hát itt a matek nyilvánvaló, hogy az látszik, hogy az ingatlan árakat bizonyos szempontból részben magyarázzák csak, tehát hogyha árakkal javítjuk föl ezeket a városokat, akkor egy kicsit előrébb kerülnek, de egyszerűen ezek az adataink, vagy ezek a számok az ország átlaghoz képest, illetve ugye itt minden egyes tényezőből megnéztük, hogy ki a legjobb, és ahhoz viszonyítottak a többieket. És ez valószínűleg egy picit erőteljesebben polarizál, és ilyen szempontból, hogyha valaki ezekben az egyedi sorokban a vége felé helyezkedik el, akkor az hatványozottan érvényesül így a sorban, hiszen minden egyes tényezőben ugye mindig a legjobbhoz van mérve az adott település. Nyilván itt vannak, én azt gondolom, hogy azért a helyi gazdaságnak a pozíciói, és megint a skála csúcsához képest ezek okozhatják ezt, hogy valaki így hátra húzódik. Nyilvánvalóan ez egy kis lakmusz felmérés, amit mi készítünk, és hogyha van egy adott település, aki most ezen elgondolkozik, hogy ugye mi elsősorban azt kerestük, hogy az árak mögött van-e valami magyarázat, és főleg a drágaság magyarázatát próbáltuk megérteni. De azt gondolom, hogy érdemes egy ilyen szembenézést nézni, és nem csak öt mutatót, hanem még további mutatókat végig gondolni, és tulajdonképpen egyfajta városok közötti verseny, az azt hiszem, hogy Magyarországon is létezik, és izgalmas felvetés lehet, hogy valaki ebbe egy kicsit mélyebben belenéz, és megpróbálja esetleg az adott városának az erősségeit felfedezni, és mondjuk arra akár kommunikációs, vagy városfejlesztési stratégiát építeni.
Abszolút, igen. Tök jó, hogy átnéztük ezt a listát, meg a módszertant. Köszi szépen, Gábor, és szép napot, és nagyon kellemes ünnepeket kívánunk jövőre, majd folytatjuk ezeket a beszélgetést.
Viszont kívánom mindenkinek is, a hallgatóknak is. További szép napot kívánok.
Szia!
Köszönjük szépen!
Sokitót Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével beszélgettünk.